Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Bal lábbal keltem, bal szerencsés napom volt, és tudtam, hogy minden balul fog kiütni. A balkezesek világnapját posztfesztám üljük meg itt a tetőteraszon, amely mindjárt balkézre van tőlünk, és Orbán Réka egyetemi adjunktus gyógypedagógus a vendégünk. Köszönöm, Réka, hogy itt vagy velünk. Mit kell tudni azon kívül, hogy 13. augusztus, ez már eléggé, hát hogy mondjam, balosan hangzik. Mit kell tudni arról, hogy világnap, és olvastam valahol, hogy reméljük, hogy ki fog üresedni, tehát hogy kvázi nem lesz téma már a balkezesség, nem lesz indokolt a világnapot megülni, vagy róla beszélni, mert hogy jobbkezesék ráébrednek, hogy ez egy természetes dolog, és úgy fognak viszonyulni, mint egy akármilyen normális jelenségre. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Tulajdonképpen a balkezesség az ma már, mondhatom azt, hogy szinte teljesen elfogadott. Ezek az emberek ugyanolyan képességekkel rendelkeznek, mint bárki más, viszont az ő esetükben bizonyos eszközök használata nehézkesebb.
Itt kéne vigyázzon a társadalom, tehát egyrészt legyártson olyanokat, amik balkézre állnak, másrészt átalakítson szabályokat, amelyek hát előnyben részesítik, vagy legalább annyi esélyt adnak a balkezeseknek is. Olvastam, hogy több a baleset a balkezesek esetében, mert ők másképp érzékelik a teret valamilyen szinten.
Bizonyos szinten igen. Végül is a balkezesség az nem egy patológia. Tehát a balkezesség az az életnek a természetes velejárója, ezt az agyi fejlődésünk határozza meg, hogy kinek melyik oldala válik dominánsá. De tulajdonképpen ugye az agyunk az két féltekéből tevődik össze, és ez a két félteke a fejlődés során nem egyformán nő meg.
És nem egyforma funkciókat lát el.
Nem egyforma funkciókat lát el. Az emberek zöme ugye jobbkezes,
és 90%-a
és így
nagyjából, igen.
A bal agyféltekéje az, ami a domináns. A balkezeseknek viszont a jobb agyféltekéje domináns, és ettől lesz ő balkezes. Hogyha ez egy ilyen teljesen egyértelmű dolog, akkor ezzel nem feltétlenül kell külön foglalkozni. Ha megvannak azok az eszközök, azok a módszerek, amivel őket meg lehet tanítani. Mert az egy dolog, hogy a társadalom legyártja azokat az eszközöket, amire nekik szükségük van. Például, amikor én voltam egyetemista, akkor én rácsodálkoztam, hogy hát Magyarországon van olyan, hogy balkezesek boltja.
Így van.
És most, amikor...
Nálunk meg nincs, illetve van egy részleg, ahol, hát ha nagyon megfigyeled a címkéket, akkor ott van olyan, hogy balkezes golyóstól például.
Most már van e-shop. Megnéztem.
Van, igen? Van. Ó, felzárkoztuk akkor.
Megnéztem, hogy most már van ilyen. Például kerti szerszámok, irodaszerek.
Érdekes, hogy amit én láttam, hogy például amit leginkább használunk, vagy igen gyakran, számítógép egere, az nagyon dinamikusan változik. Tehát a balkezesek aránylag könnyűszerrel fogadják el, hogy jobb oldalt van ez az egér. Bár ugye végül is mindennapi munkaeszközként van jelen.
Hát tulajdonképpen, amikor ugye balkezességről beszélünk, vagy jobbkezességről beszélünk, akkor nem azt jelenti, hogy akkor most kizárólag csak az egyik kezemet, vagy csak a másikat használom. Például egy balkezes ugyanúgy tud gépelni, mint egy jobbkezes. 10 ujjal mondjuk, ha megtanult gépelni. Viszont a kezeinknek más és más funkciót kell betölteni.
Van egy ugye elképzelés tudományos arról, hogy ez genetikai. A családomban a apai nagyapám, aki mészáros volt, ő balkezes volt. A lányom, a nagyobbik is balkezes. Ugyanakkor azt olvasom a statisztikák szintjén, hogyha a szülők, mindkét szülő balkezes, akkor egy olyan 50% eséllyel a gyerek is az lesz. Ha viszont jobbkezesek a szülők, akkor mindössze 90%, bocsánat, mindössze 9%-a lehet a gyereknek balkezes.
Hát van egy genetikai meghatározottság, és ugye minél gyakoribb egy családban a balkezesség, annál inkább válik balkezessé a leszármazott is. Esetleg amit kellene még tudni, hogy ugye itt, mikor balkezesek világnapjáról beszélünk, akkor kimondottan a kezességre szoktunk összpontosítani, de hogy ez tulajdonképpen
is.
Ez nem csak arról szól, hogy akkor melyik kezünk domináns, hanem tulajdonképpen minden páros szervből az egyik domináns.
Mert hogy van bal lábasság is.
Bal lábasság, bal szemesség, bal fülesség, tehát mondjuk iskolai előmenetel szempontjából ezeket szoktuk nézni. És de például egy orvos szempontjából az is fontos, hogy akkor most a...
Hogy műt, mivel, igen.
Bal veséd a domináns, vagy a jobb veséd a domináns?
Ja, igen, igen. Aha.
Azt tehát, hogy belső szerveknél
is. Azt hittem, hogy az orvosnak hát a kézügyessége, hogy akkor bal kézre veszi a szikét, vagy jobb. Mert ez is izgalmas lehet, hogy hogyan is viszonyulunk.
De hogy ez ilyen több lépcsős folyamat, és tulajdonképpen akkor nincsen semmi probléma, hogyha egyértelműen az az oldal domináns. Tehát, hogyha ugye...
szem, kar, láb és...
jobb agyféltekés, és akkor mindennik páros szervnél a bal lesz a domináns, akkor az rendben van, az egy homogén, úgynevezett homogén lateralitás, ami nem probléma.
Ez a tetőterasz.
Oldal dominancia, vagyis lateralitás, arról beszélünk itt Orbán Rékával a balkezesek világnapján, hogy mitől izgalmas ez, azon kívül, hogyha bal oldalról kapod a pofont, például egy ökölvívás esetében, vagy vívás esetében nagy előny a bal kéz, vagy akár tenisz esetében is. Mitől izgalmas az, hogyha valaki másképp fog meg egy tárgyat, másképp viszonyul a világhoz a jobb-bal dihotómia szintjén? 3 és 4 év között alakul ki, Réka, ugye egyértelműen az a gyerekben, hogy akkor ő most jobb meg balkezes. Én ezt Fanninál, a nagyobbik lányomnál vettem észre, hogy elietettük ugye az ételt, és akkor a bal kezével rendszeresen azzal nyúlt oda, mi már, hát még kisebb becske volt, már láttuk, hogy van ez irányultság, de utána aztán jön az óvoda, aztán jön az iskola, és onnan kezdődtek az én emlékeim szerint a bajok, amikor a csúnya kezekről akarták leszoktatni a tanítónénik a gyerekeket, nagy traumák. Olvasom a szakirodalmat elegészen addig, hogy alvászavar, bevizelés, mindenféle
hát nagyon sok okozna. Ilyen regressziós tünet lehet akkor, hogyha pedagógusként, szülőként, nagymamaként, nagyszülőként bele akarunk avatkozni abba, hogy a tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődés hogyan alakul. Lehet akár dadogás, akár ahogy mondtad, alvás probléma, evés probléma, szelektív evés, beszéd problémák, mindenféle egyéb is.
Ami nagyon sokáig tart, vagy ezt aztán mit mond a szakirodalom, hogy kiheveri a
pubertás? Hát az a legtöbben fele. Mondjuk igen. Kiheverték, de azért egy ilyen szempontból ugye most már azt mondja a szakma ezekre az atrocitásokra, mert ugye ilyenkor azért bejön a kortársaknak is a az attitűdje hozzá, az már egy bullying.
Igen,
ami azt, semmiképpen nem jó a gyereknek.
Azt mondják, hogy suta, meg igen, kifigurázza.
Ez érdekes módon, hogy, ez a szép kezed, meg jó kezed, meg a csúnya kezed, ez nagyon-nagyon-nagyon sokáig fennmaradt. Még akár az én gyerekkoromban is azért próbálták finomabb módszerekkel, de próbálták átszoktatni a balkezes osztálytársakat a jobbkezes írásra, holott már 1830-ban egy erdélyi gyerekorvos, Horváth József leírta, hogy ez mennyire nem szolgálja az idegrendszernek a fejlődését, és hogy hagyni kell a gyereket azt választani, amit azzal a kezével dolgozni, amelyikkel ügyesebb, amelyikkel jobban sikerül.
Jobban megy neki. De mi a feltételezésed, hogy az akkori pedagógusok minek tudható be, hogy ezt így ilyen drasztikusan, ilyen nagyon határozottan művelték ezt az átszoktatást, hogy mert azt én kétlem, hogy ők a pedamodul idején külön órán tanulták, hogy a balkezességet hogy kell visszanyesni.
Hát valószínűleg, hogy az volt, hogy írni jobb kézzel írunk.
Ja, és pont.
És így, és igen. Pont. Mert hogy tulajdonképpen, amikor ugye a balkezes írást kell megtanítani a gyereknek, akkor a tanítónéninek is meggyűlik vele a baja.
Igen, egy másfajta törzs volt osztálytársam is, aki mellettem ült, és tehát egy ilyen nagyon furcsa kifacsart, számunkra kifacsart csukló mozdulat, és el is maszatolódott, ahogy vitte így a kezét.
Tehát, hát ha helyesen igen, ír, akkor nem. A balkezes íróeszközzel hozzáteszem, meg a jobbkezessel nem fogja tudni. Megoldani, tehát azért voltak ezek a mindenféle fura megoldások, mert hogy egyszerűen a jobbkezes tollal vagy íróeszközzel nem tudta azt kivitelezni, mert ugye a jobbkezes ember a tollat húzza a papíron, a balkezes ember tolja. És akkor óhatatlan volt például, amikor ugye annak idején szépírás órán még tollal írtunk, még maga a füzet is másképp viselkedik. Uh-huh. Tehát ma például van balkezeseknek füzet, amit lehet használni. Nem megfelelő számukra az a vonalazás, ami van a jobbkezes gyerek füzetében. Arra is ma már vannak balkezes füzetek.
Ez ugye? Nálunk is, vagy csak
nálunk
úgy?
Is.
Jó, akkor kezdünk egyre jobban állni.
Legalábbis én ezt egy román oldalon találtam, hogy van ilyen. Úgyhogy, és ugye mondtad azt, hogy a kialakulása az a fejlődés során alakul ki. Ez attól is függ, hogy mennyire erősen körvonalazott a lateralitás, mert hogy az emberek zöménél egy erősen körvonalazott lateralitásról beszélünk, vagy egy erősen körvonalazott oldaliságról. Uh-huh. Amikor,
tehát egyértelműen vagy bal, vagy jó.
Mondjuk a másfél éves gyereknek az írószert leteszed középre,
igen,
akkor még lehet, hogy ő elveszi jobb kézzel, de ha nagyon erősen balos, akkor 2-3 vonal után átteszi a bal kezébe, és vígan firkál tovább. Kialakulni, tehát hogy azt mondjuk, hogy na most már ki kell legyen alakulva, mire kezd a gyerek az iskolában ilyen pregrafikus elemeket írni, ceruzát használni, addigra kell kialakulnia. És nagyon nagy tévhit az, hogy csak a ceruza használattal alakul a kezesség. Nagyon sok finom mozgást igénylő feladat van, például a gyurmázás, a homokkozás,
akár a makramézásnak egyfajta a kezdeti
a
változata.
Mert hogy ami különbözik a jobb és bal kezeseknél, az az írás közben kifejtett nyomaték. Mm. És azt ezzel tudja nagyon jól szabályozni. Mert általában, amikor toljuk az írószert, akkor kisebb kell legyen a nyomaték, és ugye amikor a gyerek már el van foglalva azzal, hogy de azt az O betűt most így kanyarítom, meg úgy kanyarítom, meg a vonal közbe férjen be, meg ott mindenféle szabálynak feleljen meg, akkor arra már neki nincs szabad vegyértéke, hogy akkor mennyi lesz a nyomaték. És vagy kitörik
ettől,
a ceruza hegye.
Kitörik, igen, vagy elmaszatolódhat.
Vagy elmaszatolódhat, vagy mit tudom én. És ez a fura testtartás, meg a fura laptartás, az abból alakul ki, hogy ugye minden balkezes kialakította saját magának, hogy a jobbkezes eszközökkel ő hogy tudja ezt a problémahelyzetet megoldani.
Ez gerinc gondokat nem okozhat egy adott pillanatban, mert mondom, nagyon furcsa.
Mert hogy én... eléggé kifacsa. Igen. Tehát volt például olyan tanítványom, aki az álló lapra nem tudott írni, csak ha így teljesen elfordította és fekvő lapként írt. Erre én nem is lettem figyelmes, csak amikor írásbeli vizsga volt, akkor néztem, hogy...
Hogy az egész történet hát, az teljesen másképp struktúrálódik a lapon.
Így van a lapja, aki a háta mögött ült, aki mellette ült, akkor is látta, ha nem akarta. Úgyhogy utána aztán megbeszéltük, hogy hova üljön, hogy neki is jó legyen, meg mindenkinek jó legyen. Mert tényleg nem az volt a szándéka, hogy súgjon.
Igen, hát ez végül is ugye az 1-4 osztályos képzésnek az egyik nagy kihívása. Van olyan élményem, meghívottam a tetőteraszon, mesélte, hogy őt is átszoktatták, és érdekes módon egy kettősség alakult ki benne. Rajzolni és egyéb, hát szintén ilyen finom motorikus mozgást a bal kezével végzett továbbra is, írni pedig megmaradt jobbkezesnek. Ez mivel magyarázható ez a... Hát végül is majdnem kétkezes, erről is kell majd beszélni, van egy harmadik típus.
Amikor nagyon nincs, tehát ez az egyik típus, amiről beszéltem, hogy a nagyon erősen körvonalazott, és akkor van az, ami egyszerűen nem körvonalazódik,
de ezt nem zavarként kell felfogni, hanem egyszerűen...
És megmarad kétkezesnek.
Uh-huh. Ez előnyösebb, nem? Tehát elfárad az egyik kezem, másikkal elkezdek folytatni, nem? Valamilyen szinten egy plusz.
Valamilyen szinten lehet plusz, de lehet negatívum is, mert például a tériorientációs képességeket azért befolyásolja. Tehát amikor arról van szó, hogy akkor most jobbra
megyek,
balra
megyek. Melyik a jobb és
megyek,
melyik a bal. Uh-huh. Igen, ez azt
hova
hiszem,
kell
hogy
menni?
Ez nem csak az angol... körforgásnál, vagy úti szabályoknál lesz gond, hanem valószínű, hogy más esetben
és
is.
És az írásnál meg pont ez, amit te is mondtál, hogy ugye, hogyha én megtanulok olyan autót vezetni, ahol a kormány baloldalt van, akkor már megmaradok annál még akkor is, ha lehet, hogy nekem a jobb oldali kormány jobb volna, mert azt újra kell tanuljam.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Brit balkezesek klubja hozta szóba, úgymond, 1976-ban ezt a balkezességet, aztán 92-ben lett nemzetközileg elismert nap, ez az augusztus 13-a. Erről a témáról beszélünk itt Orbán Rékával. 700 millió embernél több, ez azért egy szám, és nem lehet elhanyagolni, hát minden tizedik jóformán balkezes vagy balkezes gyanús. Úgyhogy számolni kell ezzel. Akkor ezek szerint látod azt, hogy ebben van üzleti potenciál is? Tehát, hogy egyre inkább a mindenféle ipar, ugye az írószertől egészen a sövényvágó ollóig, rá fognak erre hajtani, hogy kielégítsek, mert azért ez egy egészen kemény piaci szelet.
Hát nem tudom, hogy ez mennyire piac végül, és azoknak, akik balkezesek, azoknak szükség lett. És hogyha már ilyen toleráns társadalomban élünk, akkor úgy illik, hogy ezeket a szükségleteket kielégítsük. Ami viszont sokkal fontosabb szerintem, hogy mert ugye ez mindig iskolába derül ki, amikor írni tanul, amikor rajz, vagy óvodában.
Hát óvoda, lehet, óvoda, hogy már iskola, óvoda vége fele, előkészítő osztály mindenképpen.
És ilyen 5-6 éves gyerekeknél, ha felmerül a gyanú, hogy ő balkezes, akkor érdemes ezt megvizsgálni, illetve tiszteletbe tartani. Hogy ugye ne következzenek be azok a regressziós folyamatok, amiről már beszéltünk.
Igen, az elterültetés meg társai. Az, hogy jobbak a disztributív készségei a balosnak, az már visszaigazolt tényként kezelhető? Tehát, hogy az agyfélteke másképp terhelődik, ugye? A jobb oldali az a mozgások koordinációjával többnyire motorikus funkcióknak az összefogásával van lefoglalva, és akkor a bal az egy más típusú szerepet vállal, de így, hogyha megcserélődik, akkor olvastam, hogy egyrészt nehezebben fáradnak a balosok, mert másképp terhelődik ugye az agy, másrészt ez a multitasking, tehát hogy egyszerre tudnak jobb hatásfokkal több mindenre odafigyelni.
Hát a jobb agyféltekénk az nagyon sok mindenért felelős.
Talán túl sok mindenért is, nem?
Tehát kezdve a beszéd prozódiától el a téri irányokig, a humorérzéknek a központja, a képzelet, kreativitás, de ugyanakkor a holisztikus képet látja, és egyidejűleg tud feldolgozni információkat. A bal agyféltekénk az a beszéd és nyelvhasználat tért felelős főleg, ez felelős a megnevezésekért, felismerésekért, verbális kóddal működik, szekvenciális feldolgozást biztosít, logikus, analitikus, racionális, az elvont gondolkodásért felelős, és ami nagyon fontos, az időérzékért. Uh-huh. Balosoknál általában az időérzék az úgy probléma szokott lenni.
Na, akkor most már nincs is kérdésem, hogy miért szokott elkésni, meg miért kezeli
lazán. Mert hogy a jobb agyféltekénk az időn kívül van.
Értem.
Persze, hogy azért a hétköznapi valódi életben ugye a két agyféltekénk az összedolgozik.
Az dolgozik, nyilván nem lehet ennyire elkülöníteni.
Csak hát ugye a balosoknál főleg a jobb agyfélteke, a jobb kezeseknél meg főleg a bal agyfélteke. És amiről még itt esetleg fontos beszélni, és nem beszéltünk róla, az a keresztezett dominancia, amikor úgy fejlődik a két agyfélteke, hogy mondjuk az illető az jobbkezes, jobbszemes, de ballábas.
Igen.
Tehát azért kell mindig megnézni a füleket, szemeket, lábakat, kezeket, mert hogy ez is problémát jelenthet. Önmagában nem probléma, viszont hogyha más tünetek is megjelennek, akkor előfordulhat például tanulási zavar.
Igen, vagy tehát olyan nagyjából ugyanez az arány, tehát a jobbkezes az úgy 90%-ban jobblábas is igen, szokott lenni. Hogyha belegondolunk abba, hogy ez a hát a jobb-bal kezesség, ez tulajdonképpen az állatoknál is fellelhető, kutyánál, macskánál mindenképpen a jobb és bal mancsosság, akkor ez evolúciós szinten, aztán még téma az, hogy a majmoknál mennyire, bizonyos majmoknál igen, megjelenik, azt mondják a szakemberek. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberi fejlődés egy bizonyos fokra érkezve alakította úgy a szervezetünket, hogy akkor ez a jobb kezesség, vagy az oldal dominancia egyáltalán kialakult?
Hát ezek az evolucionista megközelítések, ezek általában mindig nagyon jól hangzanak, meg nagyon jó elméletek, viszont ezeket mindig csak feltételezésként lehet kezelni, mert ugye valós időben nem tudjuk őket letesztelni.
A genetikát akkor, viszont igen, tehát a nagyapa, unoka vagy dédunoka szinten összefügg, tehát a genetika inkább megbízható, mint ez az evolúciós.
Azért ennyire nagy táblatokban vannak feltételezések, de azok nem teljesen és 1000%-ig megbízhatóak, hanem most ezt feltételezzük, aztán lehet, hogy még kiderülnek biológiai, neurológiai tények, és akkor változik ez a felfogás, hogy akkor vajon hogyan is alakulhatott.
Réka, a fejlesztésben, mert te abban vagy jó részt szakember, a különböző problémákkal szembesülő, küszködő gyermekeknek a felzárkóztatása, fejlesztése az egyik szakterületed. Ott mennyire számít az, hogy a páciensed, vagy a partnered bal vagy jobb kezes? Mennyire nehezebb a munka egy bal kezes gyereket föl tuningolni, illetve egy jobb kezessel szintet lépni?
Hát ez most attól függ, mert hogy tulajdonképpen az, hogy csak az, hogy önmagában bal kezes, az nem jelent problémát. Tehát azt el kell fogadni, ez van. Viszont, hogyha például a specifikus tanulási zavarokat nézzük, akikkel én többet foglalkoztam, az ő körükben több nem is a balkezes, hanem ez a keresztezett dominanciájú. Tehát ez is lehet egyik tünete.
Egy zavaró tényező, igen.
Illetve ortonék azt mondják, hogy nem lehet azt mondani, hogy általában a specifikus tanulási zavaros gyerekek keresztezett dominanciájúak, de hogy van egy olyan alcsoport, akiknél ez megjelenik, és náluk általában a jobb félteke mutat túlműködést, tehát ők mindent globálisan látnak, és a bal hátsó lebbeny az pedig alulműködik.
És akkor mivel jár? Konkrétan?
És akkor emiatt például ők, amikor olvasnak, akkor ránéznek a mondatra, és már mondja is a mondatot, nem nézi meg részleteiben, hogy akkor... Uh-huh. És teljesen mást olvas, mint ami oda van írva, mit tudom én. Például oda van írva, hogy szappan, és elolvas, hogy szarka.
Tehát komoly szövegértési gondokkal járhat ez a
szövegolvasási. Érdekes olvasás. Módon a szövegértés, az lehet, hogy nagyon rosszul olvas és érti a szöveget. Uh-huh. És lehet fordító is.
Na, ez
hogy szépen olvas és nem érti a szöveget.
Azt láttam, hogy van ilyen típusú, meg amikor mi is készültünk időnként egy-egy vizsgára, és folytán volt az idő, akkor lehet, hogy valahonnan előhaláztunk egy ilyen készséget, hogy fényképeztük az oldalakat. Idő már nem volt, meg fáradtak voltunk, másnap reggel vizsgára kellett állni, és akkor ez a nem tudom, lehet, hogy csak ilyen kényszeres pot cselekvés, hogy valamit tegyünk, és úgy lapoztuk, és gondoltuk, hogy na akkor most az a rövid távra be tudjuk tárolni azt a
valami kurzust. Biztos bement.
Valószínű, csak úgy gondolom, ez juttat eszembe, ez a egybelátom a mondatot gondolat.
És ahol figyelembe kell venni, azok a különböző vizsgálatok. Ez például, amit én használok, ez a Cinderella program, annak a vizsgálatában a rajzos feladat, az úgy van megoldva, hogy van egy oldal, amit át kell rajzolni a másik oldalra. Jobbkezeseknek ez a bal oldalon van, és jobb oldalra rajzol, balkezeseknek fordítva.
Igen, tehát eleve a feladatot úgy kell majd neki kijelölt, hogy ezt figyelembe veszed.
Igen,
hogy
tehát
akkor
ő neki a jobb oldalon van a rajz, és bal oldalra rajzol, azért, hogy lássa.
Hey, summer sun, in the sky, you never mind. Happy or sad, you always shine. Never before dream. My life once a misery. Now your love has set me free. Hey, summer sun, your love's divine.
Sütés vagy nyári nap, Dósa, Noémi és Pető Csaba, ők ketten hangzottak itt el a tetőteraszon. Most nem is nézzük, hogy jobbra vagy balra kell fel a nap, hol nyugszik, mert hogy a balkezesek világnapjának ürügyén beszélgetünk Orbán Rékával arról, hogy mennyivel másabbak a 10%-nyit kitevő társaink, és mégis ugyanolyanok, mint mi, legfeljebb időnként ügyesebbek, vagy meg tudnak lepni minket, ha éppen vívás vagy ökölvívás kerül le. De akár a fociban is egy jobb ballábas bomba azért meglepheti a kapust. Viszont van egy érdekes eset itt, amit megjegyeztem magamnak, hogy egy magyar-szlováti felmenőkkel rendelkező 973-as születésű fiú esete, aki 9 éves korától tanult hegedülni egy kolozsvári balkezes tanártól, így annak ellenére, hogy ő maga jobbkezes, fordítva fogja és áthangolja a hangszerét. Tehát ez egy annyira frappás volt, hogy nem akartam kihagyni, hogy tehát akkor lehet tanulni a mestertől egy másfajta kezességet.
Hát ha utánzással tanuljuk a hegedülést, akkor természetesen, hogy ugyanúgy fogjuk csinálni, ahogy a mester.
Mester, ahogy
vagy
megmutatja.
Vagy a mestertől
így,
látjuk.
Így van. Uh-huh. A kétkezességről akkor ez, hogy tulajdonképpen ugyanolyan ügyesen használod mindkettőt, mesélt az egyik tetőteraszos meghívottam, hogy a vázát neki nagyon könnyű volt, jóval gyorsabban rajzolta meg rajzórán, mert egyszerűen csak két szén darabbal gyorsan lekanyarította a kontűröket, nem volt az neki gond.
Hát ezt a kétkezesek nagyon jól tudják művelni. Ma már van egy ilyen fajta beavatkozás, fejlesztési lehetőség is, hogy a kétkezes rajzolás, aminek pont ez a lényege, hogy az egy dolgot úgy rajzoljuk meg, mintha a szimmetria tengely mentén, ugye egyszerre a két kézzel, ezáltal a gyerekek tanulnak különböző finom mozgásokat, mozgáskoordinációt.
Jobb a tájékozottság, vagy tájékozódási készség? Én azt feltételezném, hogy sokkal jobban eligazodnak térben.
A tájékozódás is fejlődik ezáltal, a két agyféltekének az együttes működése is sokkal jobban alakul, mert nagyon sokszor az lehet esetleg probléma, amikor a két agyfélteke nem tud összedolgozni. Amikor nincs kialakulva ez a két testfelünk közötti összhang. Például onnan lehet tudni, vagy lehet sejteni egy gyereknél, hogyha nem tud páros lábbal ugrálni. Mondjuk a 4-5 éves gyerekek nagyon szeretnek ugrálni, és ha azt kérjük, hogy páros lábbal ugorjon, akkor valószínűleg, hogy fél lábra fog érkezni, vagy ilyen sántakacsaszerűen fog megérkezni. Ez például egy ilyen, hogy a két lábát ugye nem tudja összehangolni. De ez a kétkezes rajzolás pont ezt hivatott elősegíteni, nagyon fejleszti a figyelmet, mert ugye két fele kell figyelni, megosztott figyelmet fejleszt, a szimmetriát, de ugyanakkor a kreativitást is, mert ugye mindig az illető személyre van bízva, hogy ő most éppen a szimmetria tengely mentén mit alkot. Illetve ami mondjuk például ebben az esetben nem kerül terítékre, az a testközépvonalnak a keresztezése. Ezt úgy kell elképzelni, ez egy képzeletbeli vonal, amit a hátgerincünk mentén tudunk meghúzni, és akkor vannak azok a gyerekek, akiknél ez a két agyfélteke nem működik jól együtt, és ők nem tudnak átnyúlni a testközépvonalukon. Tehát például, amikor mit tudom én, el kell venni valamit
a jobb kézzel egy baloldalról érkező tárgyat.
Baloldalról, akkor inkább bal kézzel veszi el. Vagy ha jobbról jön, akkor jobb kézzel, de ez ugyanakkor megjelenik például a munkáiban is, hogy amikor mondjuk puzzle-t rak, akkor a baloldali részét az bal kézzel rakja, a jobboldali részt jobb kézzel, és így a laikusoknak nagyon nehezen tűnik fel, hogy hoppá, mert itt valami gond lehet.
Említetted ezt az általad is használt módszert. Mennyire ismerős Romániában, illetve mivel jár az ilyen módszereknek, ez most nyilván egy kisebb zárójel, de hozzátartozik a fejlesztés, ezt meg hát nyilván a balkezességhez is valamilyen szinten. Szóval, hogy mennyire elterjedt, és hogy mi mindent kell elkövetni jó értelemben, hogy egy ilyesmit gyakorolj, mert ugye tudok olyan esetről, hogy elindul egy tanintézet valamilyen módszerrel, aztán be kéne fizetni, mert ugye ezek ilyen szellemi jogok, nem teszik meg, vagy nincs rá mód, és akkor le kell mondani az X módszer használatáról, vagy hát mit tudom én, nem hivatalosan végzik, de tulajdonképpen fent az intézmény nevében nem jelenhet meg ez a specifikáció. Hogyan is működik tulajdonképpen ez a módszer, átvétel, alkalmazás, beépítés?
Hát vannak olyan módszerek, amelyek úgynevezett licenszköteles módszerek. Ezekre általában van képzés, azt ugye el kell végezni.
Ki kell fizetni.
Ki kell fizetni, arra az ember kap egy jogosultságot, hogy akkor azt a módszert használhatja, taníthatja, és azt be kell tartani.
És van erre még egy plusz kötelezettség, hogy ugye ez egy folyamat, tehát vissza-vissza kell térni, és az újabb elemeket a metodikába beépíteni?
Vannak olyan módszerek, amelyeknél van ilyen kötelezettség, van olyan, amelyiknél nincs. Általában azt szokták mondani, hogy amennyiben, tehát például ezek a módszerek, ahol ugye elvégeztem és gyakorolhatom, azért azt úgy illene, hogy akkor azért legyen egy bizonyos esetszám, és gyakoroljam is azt a módszert, mert nem elfelejtem.
Igen, nem egy élő tudás, hogyha...
Tehát, hogy maradjon meg élő tudásnak, és nagyon-nagyon sokat tudnak adni ezek a módszerspecifikus képzések.
Ebben a regiszterben is, amit így említettünk, ez a zavart lateralitás is szerepel a portfólióban, úgymond?
Hát így külön, hogy külön lateralitás nem. Például van a szenzoros integrációs terápiának, illetve az most... Jaj, most lápszuszom van. Ez a tervezett szenzomotoros tréning terápiában ott van egy modul, hogy hogyan lehet megerősíteni a lateralitást ilyen egykezes gyakorlatokkal, de nem specifikusan arra vonatkozik, hogy akkor most melyik kezét használja, hanem egyszerűen olyan egykezes gyakorlatokat visznek be, amivel kénytelen az egyiket előbb-utóbb gyakrabban használni.
Tehát rávezetik jóformán arra, hogy
mert
akkor...
Mert hogy ezt igen. is gyakorolni uh-huh. kell. Uh-huh. Tehát akkor tud kialakulni a kezességem, hogyha bizonyos feladatokban uh-huh. előbb-utóbb egy döntést hozok, hogy akkor nekem a uh-huh. jobb kezem vagy a bal kezem az
olyan,
ügyesebb.
És vagy, ha olyan tragikus pillanat következik be, hogy agyvérzés miatt lebénul a jobb kéz, és át kell tanulni. És tudok olyan esetről, hogy megtanul.
Igen, ez is egyfajta patológiás lateralitás, amikor ugye valamilyen fiziológiai oka van annak, hogy nem tudom a domináns oldalt használni, akkor is kénytelen vagyok megtanulni a másikat. Van, amikor csak időszakosan, például egy, mit tudom én, kartörés esetében.
De van, amikor
véglegesen, mert
idő.
Hogyha, mit uh-huh. tudom én, egy féloldali bénulás következik be, akkor ezt meg kell tanulni. És minél idősebb valaki, annál nehezebb megtanulni. De nem lehetetlen.
Hát mondok néhány biztató nevet. Paul McCartney, Mark Twain, Bach, Picasso, Newton, Puskás öcsi, Pap Laci, Clinton, bár lehet, hogy nem Obama elnök, Jimi Hendrix, Chaplin, és a leendő brit uralkodó Vilmos herceg is balkezes. Úgyhogy jócskán vannak itt a prérin, akik balkezesként ugye pályát futottak. Azt is mondják, hogy a muzikalitás az mindenképpen ott van az egyik nagy előny. Tehát, hogy sokkal jobban is érzékelik, és biztosabban is használják például a hangjukat.
Hát, vagy bármilyen más művészeti ágon uh-huh. is akár, mert például a jobb agyféltekkel felel az érzelmek felismeréséért, szabályozásáért, tehát, hogyha náluk az dominánsabb, akkor nyilván, hogy ők az érzelmeket jobban felismerik, jobban ki tudják fejezni. De ez függ azért a személyiségétől is.
Hát meg
a közegtől,
ahogyan fejlődik, és amiként alakul. Arról beszéltünk a mai műsorban, hogy a balkezesség az egy természetes állapot, hogy bár 10%-át képezik a föld lakosságának, nem úgy kell rájuk tekinteni, mint egy furcsaság, vagy egy olyan kivétel, ami megnevet, való, vagy kivetni való, ezt már rég meghaladtuk. Lassan Réka elárulta, hogy van üzlet is Romániában, az igaz, hogy nem pultos, de be lehet jelentkezni online felületen, és meg lehet venni azt a balkezes, nem tudom, nyesőollót, vagy akár a kapa is lehet balkezes, nem?
De hogy ilyen tollak uh-huh. mindenféle
hegyző.
Kerti szerszámok, hegyző, uh-huh.
Úgyhogy felzárkozunk lassan mi is.
Még mi volt? Zöldségpucoló.
Igen. Hát az nagyon fontos, mert baleset
veszélyes. Így hirtelen kezdtem gondolkozni, hogy akkor otthon még mi van, ami ilyen hétköznapi, mert azért egy panelbe elég nehéz kertészkedni.
Réka, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és valószínű, hogy nem a balkezesek lesznek az újabb ürügy, hogy itt a tetőteraszon találkozunk, hanem például a szakterületedbe illő munkálkodás, a fejlesztés, a korai fejlesztés, és mindazok a szakmai kihívások, amelyek ugye egyrészt oktatóként, másrészt gyakorló gyógypedagógusként naponta érnek téged. Én azt kívánom, hogy legyen jó ez a vakáció darabka, mennyi maradt még, nem túl sok, ugye?
Hát, durván 2 hét.
2 hét. Hát, hogy használd ki jobb és bal irányba egyaránt, ahhoz, hogy aztán legyen sikeres évkezdésed, és hát reméljük, hogy kezdünk, nem? Nem sztrájkkal fogjuk kezdeni.
Ez majd elválik.
Lesz arról is tetőterasz, hogy hogyan kezdünk majd tanévet. Egyelőre köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Holnap szabad nap, ugye hivatalosan, tehát egy ismétlést ajánlok majd a tetőteraszban. De hétfőn azért találkozunk itt élőben, a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.